hozott kormányhatározatot. Magyarország nem akar a régió legolcsóbb országa lenni a befektetők számára, mondta Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök szerint az ország nem az adóversenyben akar a legjobb lenni, hanem a teljesítményversenyben. A kormányfő ezt azután nyilatkozta, hogy tárgyalt az Észak-Rajna-Vesztfália németországi tartomány vezetőjével. Jürgen Rüdgers a találkozó után elmondta, az ipar nem tud működni csak alternatív energiahordozókból, hiába tulajdonítanak nagy szerepet a megújuló energiaforrásoknak. Gyurcsány Ferenc szerint ugyanakkor a politikusoknak a tudósokra kell hallgatni a kérdésben. Hamarosan javaslatot tesz az iskolai erőszak ellen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Garanciákat kérnek olyan tanárok foglalkoztatására, akik erősíthetik az iskola és a család közötti kapcsolatot, valamint könnyebben megbirkózhatnak a diákok problémáival, közölte a Klubrádióval Kerten Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.
Fontosnak tartjuk a közoktatási törvény azon pontjának módosítását, amely ebben a pillanatban még nem garantálja olyan kollega foglalkoztatását minden közoktatási intézményben, aki az iskola és a család közti kapcsolatot erősíti, illetve olyan kollega foglalkoztatásának garanciáját is elvárjuk, aki azt teszi lehetővé, hogyha egy osztályban a gyerek éppen olyan érzelmi állapotban van, és olyan konfliktus adódik a pedagógus, illetve a diák között, amely osztálykeretekben nem feloldható, akihez a gyerek oda mehet, oda küldhető, és 5-10 perc, negyed óra, fél óra után visszajöhet az osztályba tovább folytatni a tanulmányait.
Továbbra sem támogatja az internetadó bevezetését a gazdasági minisztérium. A szaktárca szerint az internetre vonatkozó úgynevezett kulturális járulék bevezetése megnehezíteni a hazai internet használat elterjedését, és csökkenti a hazai vállalkozások versenyképességét. Az internet hozzáférés terheinek növelését jelentő járulékot korábban mind a szolgáltatók és a civil szervezetek képviselői is elutasították. Szlovákia is szeretné, ha Szerbia közeledne az Európai Unióhoz. Erről a szerb és a szlovák külügyminiszter közösen nyilatkozott. Abban is egyetértettek, hogy a belépéssel nem érne véget Szerbia területi szuverenitásáért folytatott küzdelme. Vezető pozsonyi politikusok nyilatkozataiból már korábban egyértelművé vált, Szlovákia ellenzi Koszovó függetlenségének egyoldalú kikiáltását, mert magyar autonómia törekvésektől tart. Ezért a szlovák külügyminiszter megtámogatta azt a szerb álláspontot, hogy Szerbiának egyszerre kell törekedni az uniós belépésre és a magát függetlenné nyilvánított Koszovó megtartására. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Másodfokú viharjelzésről adott kijelzést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Estig azonban még tetőzik az áprilisi hőhullám. A több órás napsütést a délután folyamán csak átmeneti felhősödés zavarhatja, a hőmérséklet sokfelé elérheti akár a 25 fokot is. Késő délutántól azonban erős viharokra, jégesőkre lehet számítani az ország egész területén. Szivatarok környezetében viharos erejű széllökésekre is készülhetünk. Estére 12 és 18 fok között várható a hőmérséklet. Holnap lehűlés kezdődik, és a következő napokban elszórtan kell számítanunk záporokra, zivatarokra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Óratrend.
Hátrányos helyzetű gyerekek oktatását, nevelését végzi a Tüskevár Alapítványi Iskola. Hogy milyen módszerekkel és eredménnyel, arról szól szerdai műsorunk. 00:30-tól várja önöket a szerkesztő, Fencsi Gyula.
A műsor támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Végén. Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink új elnököt választ a jövő hónap elején a Magyar Tudományos Akadémia, de meg kell-e újulnia a tudomány fellegvárának, kell-e új akadémiai törvény, és mit várnak a tudományban dolgozók a változástól? Egyáltalán hogyan járulhat hozzá ma a tudomány az ország versenyképességének növeléséhez? Ezeket a kérdéseket tesszük fel műsorunk első felében. Vendégeink érintettek, tudományos kutatók, egyikük a főtitkári tisztségre is pályázik, hamarosan jönnek a részletek ezügyben, majd azt próbáljuk megtudni, hogy túl sokat, vagy éppen túl keveset költünk-e a közigazgatásra, jól hasznosul-e a bérre, a működésre fordított pénz. Egy szakszervezeti vezető és egy kutató párbeszédét hallgathatják meg a műsor második felében. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban sem sikerül elérni az áhított lisszaboni célt, vagyis azt, hogy a GDP 3%-át fordítsuk kutatásfejlesztésre. Erről is lesz szó hamarosan, előtte azonban beszéljünk a közelgő eseményről, ugyanis tisztújító közgyűlés előtt áll a Magyar Tudományos Akadémia, mint ahogy már az előbb is említettem. Vendégem a stúdióban Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke, egyben a
jó napot kívánok.
Alelnöke, bocsánat, azt akartam még hozzátenni, hogy egyben a TUDOSZ, a tudományos és innovációs dolgozók szakszervezetének elnöke és kutató, hogy a hallgatók mindent tudjanak, valamint itt van a stúdióban Hargitay Gábor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium tudománypolitikai főosztályának vezetője.
Jó napot kívánok!
Önt is köszöntöm. És akkor kezdjük is a beszélgetést. Önök szerint különbözik-e a mostani, a májusi közgyűlés az eddigiektől, vagyis mi a tétje a 2008-as tisztújításnak, Kuti úr?
A tisztújításnak ugye mindig az a tétje, hogy egy szervezet a saját alapszabálya szerint új vezetőséget választ. Annyiba különbözik az előző közgyűléstől, hogy a mostani tisztségek nem újíthatók meg.
Mert ugye eltelt 6 év.
Eltelt 6 év, lejárt az az idő, amikor meg lehetett újítani, tehát mindenféleképp új ember, új tisztségviselő kerül az akadémia élére, és hát a többi tisztségek is megújulnak, és nyilvánvaló, hogy ez rendkívül érdekes, hogy mit fog képviselni, milyen programja van, milyen koncepció van, hogy fogja képviselni a magyar tudomány érdekeit, az akadémia érdekeit, és hogy fogja úgy irányítani a szervezetet, hogy az országnak és a tudománynak a hasznára váljon.
Hargitay úr?
Annyi különbség még van a korábbi tisztújításhoz képest, hogy a most távozó vezetés előkészített egy új akadémiai törvényt. Ez már önmagában hosszú munka volt. Kezdetben a törvény ilyen-olyan kisebb-nagyobb módosításáról volt szó, de aztán az akadémia vezetése fölmérte azt, hogy itt bizony koncepcionális változásra is szükség van, és hát hozzáértő emberek azt mondták, hogy bizony egy új törvényt kell kidolgozni. Ez nem előkészítetlenül vár az új vezetésre, számos momentumában az akadémiai reform keretében a munkálatok megindultak.
Mondjon azért egy-két példát, milyen munkálatok indultak meg, milyen változtatásra van leginkább szükség, hogy el tudjuk képzelni, hogy miről van itt szó pontosan.
Hát leginkább kétfajta változásra van szükség. Növelni kell azokat a forrásokat, amelyikből a magyar tudomány, ezen belül a Magyar Tudományos Akadémia saját intézetei a munkájukat folytathatják, ez az egyik dolog. Másik oldalról viszont növekednie kell annak a teljesítménynek, amelyik ebből a hálózatból az ország és a tudomány javára létrejön. Na most ez két olyan alapkritérium, nyilván haja az itt a bevezetőben elhangzott versenyképességi Igen. kritériumokra, aminek azonban számos strukturális, vezetési, eljárásbeli feltétele is van, tehát az akadémiát nem csak vezető személyeiben, hanem működésmódjában is meg kell majd újítani.
Mekkora súlya van most az akadémiának, hogyha mondjuk a versenyképességet nézzük, és ezeket a szavakat, amik most itt elhangzottak, mennyiben tudnak hozzájárulni a kutatók ahhoz, hogy az ország versenyképessége adott esetben javuljon?
Hát a világ tapasztalata azt mutatja, hogy a kutatás, a kutatók, a kutatóintézetek egy kutatással foglalkoznak, nagy mértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy egy ország versenyképes legyen, hogy eredményeket érjen el, hogy előre törjön, hogy gazdasága fejlődjön, lakosság, a társadalom jól érezze magát.
De képes akár... erre mai keretei és korlátai között a Tudományos Akadémia? Hogy
képes.
Segítsen?
Képes, de ez nem jelenti azt, hogy így kell hagyni. Tehát ahogy Hargita is mondta, hogy egy törvény, egy új törvénynek egyik feladata az, hogy koncepcionálisan változtatásokat hozzon, pontosan a remélt célnak az érdekében, hogy akikre vonatkozik az a törvény. Adott esetben a kutatóintézetek, az ott dolgozó kutatók, az akadémikusok, ezek sok esetben átfedik egymást. Azok ténylegesen úgy tudjanak dolgozni, úgy tudjanak működni, hogy elvégezhessék azt, amit elvárnak tőlük, hogy segítse őket. Egy törvény korlátoz, és egy törvény segít. Hogy segítse őket ez a törvény, hogy sokkal jobban, az adott körülmények között sokkal jobban ki tudják fejteni a kutatási tevékenységüket, és az eredmények sokkal inkább a köztudomására jussanak, és ez utóbbi nagyon fontos.
Azért is kérdeztem ezt, hiszen még a korábbi elnök, még Vizia Szilveszter előtt, Glasz Ferenc azt mondta, hogy az akadémia nemzettudományos tanácsadója lehetne. De önök szerint képes lenne ezt a feladatot egyrészt betölteni az intézmény, másrészt, hogy szeretné-e, tehát, hogy akarnak ebben a pozícióban?
Meggyőződésem, hogy igen, ennek számos jele, példája van, hogy egy legutóbbit mondja, hogy az ország, a kormány most foglalkozott a klímaváltozás, sőt az országgyűlés a klímaváltozás hatásaira való felkészüléssel, de a programma ezt egy nagyon komoly tudományos kutatás, igen széles, alapos, nagy mértékben nemzetközi kutatás.
Igen, azt akartam mondani, hogy az Európai Uniós irányelv is.
Na most az a helyzet, hogy ilyen fontos témát és fontos kutatást még néhányat tudnánk mondani, de azt gondolom, most nem ez a közvetlen célunk. Igen, az akadémia akarja és vállalja ezt a tanácsadói szerepet. Valamit azért azonban szeretnék hozzátenni. A magyar tudomány nem azonos a Magyar Tudományos Akadémiával. Kétségkívül, tradicionálisan kiépült, jól működő, széles szervezete ez utóbbi a magyar tudományosságnak, de hát azért kutatók hada dolgozik, vagy más nem mondjak, egyetemi oktatók hada kutat is, és nem csupán oktat, vagy dolgozik olyan kutatóintézetekben, amelyek egyes minisztériumok alá tartoznak, vagy különböző vállalatoknak a kutató részlegeiben. Tehát egy sokkal szélesebb rétegről van szó, talán nem szentségtörés, ha azt mondom, hogy végez egy olyan szellemi értéktermelést, ami az elmúlt időszakban óriási mértékben iparosodott, tehát amelyiknek sajátos technológiája, sajátos infrastruktúrája, feltételei vannak. Na most
ezek... Van, aki megfogadja a tanácsokat? Tehát van fogadókészség van, az akadémia tanácsaira, akár van, a kormány részéről?
Van, de azért legyünk azzal tisztában, és gondolom Kutér ebben engem meg fog erősíteni, hogy a tudományos kutatók a saját nyelvüket beszélik, azt a nyelvet azonban a világ összes azonos területen kutatójával azonos nyelvet beszélnek, de ez nem ugyanaz, mint amit a hétköznapi politika, vagy akár az igazgatási típusú döntéshozatal használ. A kettő közötti párbeszéd, a folyamatos fordítás, ezt most itt mutatom a rádióhallgatók, ugye nem láthatják, idézőjelben néztem, erre rettenetesen nagy szükség van, azaz nem lehet a párbeszédet abba hagyni, nem lehet felfüggeszteni, nem lehet időről időre elővenni a sifonérból, hogy na akkor most akkor mondjon valamit a tudomány is. Ha ez a párbeszéd nem folyamatos, ha a munka nem célirányos, akkor sajnos mellé fut, és számos esetben erre is van példa.
Kuti úr?
Tapasztalatból tudom, hogy egyik legnehezebb dolog a kutatói nyelvet a gyakorlati, a közvélemény számára elfogadható nyelvé átfordítani, de szükséges és fontos. Még ez nem történik meg, akkor nem tudják azok, akik számára a kutatás eredmény szolgálnak, hogy mire használhatják, hogy van ilyen. És ez a minden napjaink, hát akár az éghajlatot tekintjük, de bármit, mindennapi életünknek a vele járója, hogy a tudomány újabb és újabb eredményei segítik az életünket. Tehát meg kell érteni, és meg kell értetni. És amikor azt mondjuk, hogy én elfogadom azt, hogy az akadémia a magyar kormánynak, a magyar államnak egy fontos tanácsadó testülete, mert az, és annak is kell lenni, és nagyon fontos, hogy hallgassunk rá. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a kutatóintézetek, az állami kutatóintézetek, akadémiai, minisztériumi intézetek, és az egyetemi tanszék, az állami tanszék, pedig az állam független szakértő intézményei. akiknek feladatuk és jól részüket azért hozták létre, hogy a mindenkori állam számára végezzenek kutatásokat, segítsék a munkájukat. Hát mondjam, az 1800-as évek végén, amikor Magyarország egy igen fejlett mezőgazdasági ország volt az akkori világban, egymás után 870 és 899 között az összes agrárkutató intézet, a legtöbb agrárkutató intézet akkor alakult, mert pontosan azért, hogy segítse az akkori mezőgazdaságot. Hogy 1869-ben alakul a Földtani Intézet, hogy a önállósodott Magyarország a saját bányai kincseit megismerje, hogy a kormány ne lehetse, hogy a két háború...
Elnézést, de közbe kell vágnom, igen? És azt javaslom, hogy folytassuk a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
A problémák megoldását a Budapesti Elektromos Művek Nrt. Támogatja.
Közlekedési hírek.
A fővárosban közlekedők lassú haladása számíthatnak az Erzsébet hídon Pest irányában. A Soroksári úton a Tesco után a vasúti felüljáró alatt felbontották az utat, itt most csak egy sáv járható. Mától május végéig lezárták a budai alsórakpartot a Lágymányosi hídtól az Erzsébet hídig észak felé. A Lágymányosi hídtól az észak felé tartók a felső rakparton juthatnak el az Erzsébet hídig, ott egy új jelzőlámpás csomóponton keresztül hajthatnak le az alsórakpartra. Mától a budai alsórakparton 12 tonnás súlykorlátozás lépett életbe, a Lágymányosi hídnál és az Árpád hídnál egyaránt.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
40 év után először Gulácsi Lajos és a teljes életmű a Fogárban. Egy eszeveszett korszak eszét vesztett festője és a helyén álmodott csodálatos világ. A varázsló kertje és még 220 gulácsi festmény és grafika az Andrássy út 112-ben a Kogárdban.
Elkészült a kerékpárút és a hozzátartozó létesítmények a Budakalászi Dunaparton a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával. A projekt célja a kerékpáros turizmus szempontjából gyengén feltárt Budakalászi Dunapart megközelíthetőségének javítása volt. Ott már Dóra, a budakalászi önkormányzat főépítészi munkatársa elmondta, a biciklisek már az építkezés idején birtokukba vették a területet.
Két pihenőhely épült. Az egyik a Kedves utca magasságában, és egy másik egy ilyen fűszaveszőkből épített pihenőhely, pedig a Lupaszigeti kompátkelő mellett. Tűzrakóhelyjel és vízvételi lehetőséggel és mobil WC-kkel.
Gondolom az sem mindegy, hogy ez a Dunai Poly Nemzeti Park közelében készült el.
Igen, egy része az ártéri erdőn keresztül halad. Ez nem a Dunai Polynak a területe, de helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A Dunai Poly Nemzeti Parknak egyébként volt kikötése az építéssel kapcsolatban, hogy csak kiselemes térkőburkolatos lehetett az ártéri erdőn keresztül az építés miatt, és költési időszakban nem lehetett építkezni.
A megvalósult fejlesztések mennyiben térnek el mondjuk az eredeti tervektől, vagy mennyiben követik azt?
Az időben az eredetet a benyújtott pályázathoz képest, tehát a támogatási szerződés megkötéséig több idő telt el, mint gondoltuk, de attól kezdve egy év alatt valósult meg ez az egész.
Azt lehet-e tudni, hogy ez mekkora anyagi kiadást jelentett, illetve mi az, ami mondjuk a legjelentősebb kiadásnak számított a projekten belül?
A teljes költsége a 160 millió forint volt körülbelül. Hát ebből nyilván az útépítése volt a legnagyobb költség, ezen kívül tájékoztató táblákat helyeztünk ki, ahol a régészeti lelőhelyeket bemutatjuk, mert készült egy ilyen kiadványcsomag is.
Ott már Dórával, a Budakalászi Önkormányzat főépítészi munkatársával beszéltem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Kuti Lászlóval, valamint Hargitai Gáborral. Annyit még a teljesség kedvéért hozzátennék, hogy a stúdióba vártuk Plé Csabát, a Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét is. Idáig nem tudjuk, hogy miért nem érkezett meg a stúdióba, keressük őt telefonon. De hát akkor folytassuk Kuti úrral a beszélgetést, mert hogy belé folytottam a szót a nagymúltú intézmények esetében. Ide még egy mondatot értelmezőleg tegyünk hozzá.
Egy mondat csak annyit, a két háború között nagyon fontossá váltak a társadalomtudományok, alakult a Teleki Intézet valós probléma, Magyarország akkori valós problémák a megoldására. Négy intézet tekinti jogelődjének, és a világháború után pedig alakultak a nagy természettudományos központok, tehát a mindenkori társadalom, mindenkori gazdaság szükségeinek megfelelően alakult ez a rendszer, hogy kiszolgálhassa azt, és ez a nagyon fontos.
Mert hogy az akadémia és a tudomány szerepéről beszéltünk most 2008-ban itt Magyarországon, és a versenyképességről, Hargitai úr.
És még sokszor beszéltünk, én hadd említsek meg két dolgot. Az egyik, hogy Magyarország a házi gazdája a World Science Forumnak két évente megrendezett olyan tudományos találkozó, úgy szokták mondani, hogy Davos mintájára megrendezett találkozó, az akadémia szervezője és főházigazdája, te a köztársasági elnök és a teljes kormányzat részvételével, ami azt mutatja, hogy a való élet, a napi döntéshozási kényszer és a tudomány párbeszédét teszi rendszeressé. És itt egy pici kis igazításnak még, ha belefér, akkor hadd legyen igen helye. A Magyar Tudományos Akadémia gazdája, most már tulajdonosa egy nagyon komoly kutatóintézeti hálózatnak, ahol olyan kutatók dolgoznak, akiknek a fő tevékenysége a tudományos kutatás végzése. Azért mondom, mert jó esetben emellett tanítanak is egyetemen, de a fő tevékenységük ez. De a Magyar Tudományos Akadémiának az ország egésze számára legfontosabb teendője nem biztos, hogy ez. Mert nagyon sok helyen kutatnak még. De az, hogy összegyűjtse a kutatási eredményeket saját intézetéből és máshonnan, és a világból, és ezeket feldolgozza, szembesítse, elméleteket ütköztessen, nézeteket, vitákat bonyolítson szigorúan a tudomány berkein belül, majd ezek eredményét konfrontálja a mindenkori társadalommal, akár a politikai irányítással, akár a közvéleménnyel, amiről Kuti beszélt az imént. Na ez a közvetítő funkciója az akadémiának. Hát, bátor vagyok azt mondani, hogy talán még fontosabb a köz számára, mint az egyes sávokban folytatott, egyébként igen sikeres kutatások.
Hogyha már beszéltünk a versenyképességről, akkor beszéljünk a kutatásfejlesztésre fordított összegről is. A GDP 1%-át költi ma Magyarország erre, míg 3%-ot kellene költenünk a lisszaboni stratégia szerint 2010-re. Erre meglátjuk, hogy mennyi esély van, de az is igaz, hogy maga az unió is lemaradásban van. Nálunk a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásként kezeli a tudomány fejlesztését. Azt szeretném kérdezni önöktől, hogy miért nem tudunk erről az 1%-ról, ami ráadásul volt, hogy 1%-nál is alacsonyabb volt, tovább lépni. Hargitai úr?
A kérdést én is föltehettem volna, évek óta ezen töröm a fejem, és ezen dolgozom, hogy miért nem tudunk elmozdulni ebbe az irányba. Nem tudunk elmozdulni, mert a tudományos kutatás, a fejlesztés és főképpen tudományos kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása Magyarországon nincs a helyén. Ezt most innen kezdve hosszan mondhatnám, ez a hely, ez nem valami elképzelt kategóriarendszer, nem fogalmilag nincs a helyén, együtt élünk a világgal. De nincs meg az a hatás, az az abszorbeáló hatás, ahogy egy összenyomott szivacsa vizet magába kapja, úgy kellene a magyar működő gazdaságnak a hazai, és nem csak hazai tudományos eredményeket inkorporálnia és a működésébe bevezetni. Ez rendkívül gyenge. Tudunk ellenpéldákat, de nem tömeges. Nem az a mi bajunk, hogy azért kevés a ráfordításunk, mert az állam keveset költ rá. Pontosabban is. Ez is baj, jó volna, ha több, de az európai átlagot rákölti a magyar költségvetés a mai helyzetében is.
Kollégáim jelezték, hogy időközben sikerült Plé Csabát, a Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét telefonon elérni, bekapcsolni a műsorba. Halló?
Igen, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Az akadémia helyzetéről már beszéltünk, illetve a közelgő választásról. Most az uniós támogatás a kérdés, hozhat-e javulást ezügyben? Az előbb hallhatta Hargitai úr válaszát.
támogatások szerkezetét illetően hozhat javulást, és ez úgy hozhat javulást, hogy egyben a saját támogatási mondjuk stratégiánk meg eljárásainkat is újra gondolásra készíteti. Mit értek ezen? Azért nem vagyok ott a stúdióban, elnézést kérek, mert éppen most egy a Visegrádi Négyek akadémiai vezetőinek ülése folyik itt az akadémia épületében, akik miről beszélnek, arról, hogy az új brüsszeli stratégia a tudomány és kutatás fejlesztés támogatásában az egyetlen kritériummá a kiválóságot szeretné tenni, nagyon sajátos új pályázati rendszerek alakultak ki, amik, mondok egy példát, egy riasztó számot, ami körülbelül 3-4%-os nyerési esélyt adnak a pályáztatás során, tehát sok ezer pályázóból néhány száz lesz a nyertes. És annak a kiválasztásban egyedül az számít, nem preferencia, nem az országhoz tartozás, hogy szegény vagy gazdag ország, stb., hanem egyedül az, hogy mennyire izgalmas kutatást ígér, és mennyire jók az eddigi tudományos eredményei. Na most ez azt akarja, hogy is mondjam, a látszólag feneketlen kosárnak tűnő brüsszeli támogatás keretében be akarja vezetni elég erőszakosan, szóval a tudományos közösség nagyon morog emiatt, a kényszerversenyt. Ilyen típusú, tehát 3%-os nyerési esélyű pályázatokhoz nem vagyunk hozzászokva, de szerintem mi, magyarok például ilyen jó eséllyel fogunk ebben szerepelni. Az első fordulóban a fiatal kutatók számára kiírt pályázati rendszerben meglehetősen jól szerepeltünk, az újonnan csatlakozás az ott országok közül kiugróan a legjobban, mindenki prüszkölt is a versenytársaink. Én azt gondolom, ha szabad ironikusan fogalmazni, azt fogunk jól szerepelni, mert mi, legalábbis az én nemzedékem, még ismertünk olyan világot, ahol 10-20-szeres túljelentkezések voltak, tetszik emlékezni, igen, például az egyetemekben. Tehát ilyen már volt a mi életünkben, hogy kicsi nyerési esély volt, és akkor remélhetőleg a kiválóak szerepeltek jól.
Tehát még gyorsan valóban, megadnám, hogy, bocsánat, hogyan? Kuti úrnak a szót, mert hogy nagyon fogy az időnk a mai, igen, műsorban. Azt szeretném még öntől kérdezni, hogy az uniós források mennyiben segíthetnek ön szerint, mennyire segíthetik a tudományos élet felpezsdülését, az előbb elhangzottak, milyen súlyt képviselnek majd?
Ha kutatásban az egyik legfontosabb dolog, hogy jó kérdések vetődjenek föl, adott esetben jó kérdéseket kapjanak a kutatók, a kutatóintézmények, egyetemek, tanszékek, kutatóintézetek, egyébek. Ha jók a kérdések, akkor meglegyen a feltétele, hogy ezeket a kérdéseket meg tudják válaszolni. A személyi feltétele adott. Adott Magyarországon, és a magyar kutatóknak nagyon jók a nemzetközi kapcsolatai, tehát adottak Európába. Ha ténylegesen a pénzeket arra használják, hogy ezek az intézmények, amik erre hivatottak nálunk és az egész világon, ezeket a kérdéseket megválaszolják. És olyanok a kérdések, amire a társadalomnak, a gazdaságnak szüksége van, hogy megválaszolják, akkor ez nagyon eredményes lesz, és akkor beszélhetünk igazából kiválóságról, mert akkor nem csak valami nagyszerű dolog történik, hanem a társadalom számára hasznosultá válik, amit csinálnak. És egy igazi kutató az mindig szereti látni azt, hogy az ő eredménye valahol hasznosul, valakik használják, és abból lép tovább.
Uraim, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a mai beszélgetést. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Viszont hallásra!
Játszva Pekingbe! A Klubrádió olimpiai játéka. Minden hétköznap a reggeli gyorsban elhangzik néhány érdekesség az olimpiákról. Ha jól figyel hétfőtől péntekig, megfejtheti a titkos telefonszámot, amellyel már ezen a héten elérheti, hogy önutazhasson partnerével az olimpiára. Mi kell ahhoz, hogy játszva eljuthasson Pekingbe? Hallgassa a reggeli gyorsot a Klubrádióban. Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Hallgatóink SMS-ben jelezték, hogy baleset történt a fővárosban a Róbert Károly körúton a Lehel utcánál. Az Árpád híd felől érkezőket lassítja a helyszínelés. Az M3-as kivezető oldalán a BVSC-nél a felüljárónál most is mérnek, a motoros rendőrök meg is állítják a gyorshajtókat. Az mtba.hu oldal munkatársától tudjuk, hogy a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délfelé arra szól a kocsisor.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, a híreket Hankó Viktortól hallják. Visszautasította a titokminiszter azt a fideszes vádat, amely szerint a kormány le akarja hallgatni az önkormányzatokat. Szilvási György a parlamentben azt mondta, hogy a szervezett bűnözéstől és a terrorcselekményektől akarják megóvni az uniós fejlesztési forrásokat. Összesen mintegy 1000 milliárd forintos összeg biztonságáról van szó, hangoztatta a kormánypárti politikus. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat